Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója, műsorunk második részében Kallós Zoltánra és Vaha Imrére emlékezünk. A mikrofonnál továbbra is Kocsonya Zoltán. Életének 92. évében szerda délután elhunyt Kallós Zoltán, a magyar néprajzkutatás kiemelkedő alakja, Déri Ágota összeállítása.
Bújdosik egy árvon madár, minden háztetőre leszáll.
Kallós Zoltán 1926-ban született az erdélyi Válaszúton. Kolozsváron szerzett tanítói oklevelet, később a Kolozsvári Zeneakadémiát is elvégezte, és szakirányító volt a Marosvásárhelyi Népi Alkotások Házánál. 1958-ban rövid időre bebörtönözték politikai nézetei miatt, ezután Gyimesben egy faipari vállalatnál dolgozott, de a néprajzi gyűjtést is tovább folytatta. Kodály Zoltán a 60-as évek elején hordozható magnetofont küldött neki, hogy megkönnyítse a korábban fonográffal, majd 10-15 kilós magnóval végzett gyűjtést. 1969-től Kallós Zoltán minden idejét és erejét a gyűjtésnek szentelte, alkalmi kutatási megbízásokkal dolgozott. Érdekelték a bőr, fa, textil és kerámia használati tárgyak, valamint a varrott és hímzett díszítések is. A népzene jelentőségéről Kallós Zoltán 2006-ban a Duna TV műsorában beszélt.
A magyar népdalban az élet minden mozzanatára találunk példát. Szerelemről, bánatról, csalódásról, nem titkolál sem örömet, sem bánatot. Egyformán beszél mindenről, mindenkihez szól személytelenül, és a magyar népdal még mindig érzelmeket ébreszt az ember.
Később 2008-ban a Duna TV élő népzene című műsorában a zene erejét hangsúlyozta.
Az együtt éneklésünk nagy közösségformáló ereje van, a táncnak is. Főleg a lánctánc, ugye kézen fogva táncolnak, és sokat számít a sikerélmény. Nem mindegy az, hogy milyen névdal tanítunk meg, vagy tanulunk meg. A legszebb szöveget kell párosítani a legszebb dallammal.
Több publikációt, néprajzi gyűjteményt is írt. 2014-ben adták ki ismét balladás könyvét, amelyben több mint 500 ballada változat található. Kallós Zoltán 15 ezer dallamot jegyzett le, 26 kazettát adott ki. Több népzenei lemeze és CD-je is megjelent Magyarországon, és egy lemezét Amerikában is kiadták. A dalokat énekelte is.
Anyám, édesanyám, rejtsen el engemet, jönnek a katonák, rabolnak el engem.
Rengeteg elismerést kapott. 1996-ban Kossuth díjjal tüntették ki. Megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést is, és 2015-ben a Magyar Művészeti Akadémia életműdíját. 2017-ben megkapta a Kossuth nagydíjat, és a kulturális örökségvédelem terén legrangosabbnak számító uniós elismeréssel, az Európa Nostra díjjal és közönségdíjjal tüntették ki. Halálhírét a Kallós Zoltán Alapítvány illetékese erősítette meg az MTI-nek. A közlés szerint a neves néprajzkutató rövid szenvedés után Válaszúti otthonában hunyt el. 91 éves volt.
Pótolhatatlan személyiség a népművészet polihisztora, tanítómester és önzetlen barát. Az Inforádió kérésére így emlékezett Zsurávszky Zoltán, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeti vezetője, az életének 92. évében elhunyt Kallós Zoltánra. Fehér Anna Magda interjúja.
Én atyai barátomnak tartottam Zoli bácsit, 1970-es évek elején ismerkedtem meg vele. Gyimesben találkoztunk személyesen, meghívásra volt számomra, hogy fiatal táncosként menjek ki hozzá, és beszélgessek vele, találkozzak vele, közös gyűjtőutakra induljak vele, és hát óriási élmény volt Zoli bácsival, a rokonságával, a szüleivel, az édesanyjával találkozni, és mind-mind megismerkedni azokkal az emberekkel, akikkel ő kapcsolatot tartott Zoli bácsinak, mindenütt voltak barátai, mindenütt voltak ismerősei, valóban Kalotaszegen, Mezőségben, Székelyföldön, Gyimesben, Moldvában. Tehát nagyon nagy élmény volt fiatalon vele együtt utazni, együtt barangolni Erdély útjait. Ez egy óriási dolog volt számomra fiatal táncművészként. Ő nagyon sok ilyen táncművész számon tartott, nagyon sok zenész számon tartott, figyelte a magyarországi táncház kezdeti kivirágzását, az erdélyi táncház mozgalmat indította be, és természetesen ez a kapcsolattartás, amit tehát az ő örök nagy barátai, Martin György, András Mavi Bertalan, Pesovár Ferenc, tehát az ő barátját, Zoli bácsi mindent ismert, ismerte a motívunkat, ismerte a tányérokat, ismerte a táncfigurákat, ismerte a dallamokat. Tehát ő volt az a polihisztorista névzenében, névtáncban, aki mindenről tudott, minden pici apró motívumról tudott valamit mesélni, mondani, tehát ő hozzá tényleg lehetett fordulni.
Te, hogy említette, Kallós Zoltán több nemzedék mestere volt, és talán a magyar-magyar kapcsolatoknak egy szoros kapcsa is, és 92-ben megalapította a Kallós Zoltán alapítványt, hogy a szorványban élő magyaroknak anyanyelvi oktatást biztosítson. Tehát milyen személyiség volt ő?
Mindenkinek kell tudni hivatkozni Zoli bácsira, minden magyar értelmiségének a polcán a Baladák könyve megtalálható, de ezen túl sokkal több volt, tehát egy olyan pedagógus volt, aki szívesen tanított éneket, szívesen utazott, nem sajnálva az idejét, fölvette a tarisznyát, és mindenkit vitt magával, mindenkit beavatott az népi kultúrába, tehát ő egy fantasztikus személyiség volt. Egy igazi pedagógus volt olyan szempontból, hogy ő tanított is különben Magyar Vistán Kalotaszegen tanított, Dimes Középlokon tanító bácsiként tisztelték, rengeteget adott ezeknek a fiataloknak, rengeteg tábort indított, de természetesen most megalakította az alapítványt, és visszakerült a családi birtokára, Válaszútra. Hát ott kiteljesedett ez a mozgalma az életének az utóbbi szakaszában, hogy fájdalommal gondolt arra, amikor a román kormány elvette az édesapjának ezt a szülői házát, ezt a területet, birtokukat, ami ott volt Válaszúton, hát ő ezt nagyon csodálatosan kivirágoztatta. Remélem azért ennek lesz folytatás, ez az alapítvány, ez egy fantasztikus munkát végez ott a környékbeli fiatalokkal. Zoli bácsi az egész erdélyi néppel, mondhatom azt, az erdélyi magyarsággal tartotta kapcsolatot, de nekem volt alkalmam román barátaival a régen fönn a Maros mentén találkozni, tehát ő nagyon jól tudott cigányul, nagyon jól tudott románul, mindent ismert, minden kis szegletét ismert Erdélynek, tehát ő pótolhatatlan személyisége volt a mozgalomnak.
Zsurászki Zoltánt, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeti vezetőjét hallották. Életének 87. évében elhunyt Vaha Imre nyelvész, aki elméleti munkája mellett a magyar rádiós és televíziós bemondók beszédtanáraként dolgozott, Seres Gerdő összeállítása.
Vaha Imre 1931-ben született Győrben. Diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte, nyelvészként a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének munkatársa volt, ahol számos szótár kézikönyv szerkesztésében vett részt. Nevét azonban nem csupán a tudományos munkája tette ismerté, hanem az előadói tanári tevékenysége, amely a rádiós és televíziós bemondók, valamint egyetemi hallgatók százait vezette be az értelmes és szép kiejtésű magyar beszéd rejtelmeibe. Néhány éve a szabadkai Pannon RTV-nek mesélt arról, hogy egyszerű középiskolai tanár akart lenni, ám amikor a Nyelvtudományi Intézethez került, bevonták a nagy szótár elkészítésének munkálataiba, amire végül nem volt pénz, így egy Petőfi szótárral kellett beérniük.
A Petőfi szótártól kedvet kaptam, és akartam csinálni egy József Attila szótárt. Az se lett kész, de a József Attila szótárhoz pénz kellett volna, és akkor jött egy véletlen ajánlat, hogy a rádió tisztán beszélő embert keres, pedagógust, aki a bemondókat tanítaná értelmes beszédre, mert állítólag a bemondók nem tudtak értelmesen beszélni, ma se tudnak sokan, de tisztán tudtak beszélni.
1964-ben kezdte a rádió, majd a televízió bemondóit oktatni. Az elmúlt évtizedekben a közmédia szinte minden bemondója megfordult beszédtechnika óráin, emellett mintegy 20 önálló és társszerzőként írt könyve, valamint mintegy 260 cikket tanulmánya jelent meg. Rendszeresen részt vett a Pécsi Blanka által indított Kazinci versenyek zsűriének munkájában. Tavaly áprilisban az ő beszéde zárta a győri verseny döntőjét. Akkor is az értelmes beszéd fontosságát hangsúlyozta, a sematikus gondolkodás, a szép szavakkal semmit nem mondó frázisos, sablonos és szajkózott beszédek korában. 2014-ben az MTVA életműdíjjal tüntette ki, egy évvel később a Magyar Érdemrend Tiszti Kereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült, tavaly pedig Arany Kazinci díjat vehetett át az Anyanyelvápolók Szövetségétől.
Még idén elkezdődnek a Borsi-Rákóczi Várkastély felújítási munkálatai, A Sátoraljaújhelytől 3 kilométerre Szlovákiában lévő vár múzeumként és szálláshelyként működik majd. A várhatóan 2020 végére befejeződő 1,6 milliárd forintos rekonstrukció után Seres Gerda kérdezte Latorcai Csabát, a miniszterelnökség helyettes államtitkárát.
A célunk a borsi Rákóczi kastélya, ami második Rákóczi Ferenc szülőháza, a teljes rekonstrukció. Az elmúlt évben Magyarország kormánya a rekonstrukció első ütemére nyújtott 800 millió forintos támogatást. Ennek keretében gyakorlatilag szerkezetkész állapotra tudjuk hozni a kastélyt, ami annyit jelent, hogy a tetőbeázások megszűnnek, nyilászárók kerülnek elhelyezésre és a gépészet kerül kialakításra, és utána a második lépésben nyílik lehetőség arra, hogy funkcióval ellássuk az egyes helyiségeket, ugye muzeális kiállító teret tervezünk, valamint szállás funkcióval is ellátni, annak érdekében, hogy minél inkább önfenntartó is legyen ez a megújult nemzeti emlékeink.
Egyébként pontos képük van arról, hogy ez a vár hogyan nézett ki, hiszen tényleg nagyon rossz állapotban van már jó ideje.
Igen, a második világháború végét megelőzően egy komoly régészeti és dokumentációs munka zajlott. Ennél fogva teljes egészében tudjuk, hogy hogyan nézett ki ez a kastély abban az időben, vagy az azt követő években, amikor Rákóczi Ferenc született.
Hol tart az építkezés? Az első ütemre ugye megvan a pénz, de a munka hol tart?
Most alakul meg annak a non-profit szervezetnek az igazgatósága, amit közösen hoz létre Borsi Község önkormányzata, valamint a magyar kormány megbízásából eljáró Teleki Alapítvány. Majd ezt követően a támogatási szerződés is megkötésre kerül, és indulhat a kivitelezésre vonatkozó beszerzési eljárás. Reményeink szerint ez azt fogja eredményezni, hogy az év végére már megvalósulhat az első ütem.
Mennyi pénzre van szükség a második ütem megvalósításához, hiszen például egy múzeum kialakítása az nyilván komoly beruházás.
Nagyjából ugyanennyire, tehát még 800 millió forint került kiszámításra az előzetes projekttervekben, és bízunk benne, hogy a jövő évi költségvetés, tehát a 2019-es magyar állami költségvetés tartalmazni is fogja ezt a 800 millió forintot, és ezáltal legkésőbb 2020 végére teljes egészében megújulhat a Borsi Rákóczi kastély.
Latorcai Csabát, a miniszterelnökség helyettes államtitkárát hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió e-heti kulturális anyagaiból hallottak összefoglalót, a kulturális rovat vezetője Seres Gerda és a felelős szerkesztő Szatmári Katalin nevében is búcsúzik a műsorvezető Kocsonya Zoltán.
Kulturális híreket hallottak.